6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Hétfőn az ománi Maszkatból is mentesítő járatot indítanak Budapestre, amellyel olyan magyarokat szállítanak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt, ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető megerősítette, hogy úton van a második mentesítő repülőgép a jordániai Ammánból Budapestre, ezúttal 87 emberrel a fedélzetén. Emellett pénteken Egyiptomból, szombaton és vasárnap két-két járattal Szaúd-Arábiából, még hétfőn Ománból fog magyarokat hazaszállítani a honvédség gépe. Szijjártó Péter ugyanakkor rámutatott, hogy a legtöbb magyar, körülbelül 4000 fő az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik, ezért szerződést kötöttek a Fly Dubai-jal, amelynek a keretében a légitársaság repatriáló járatot indít Budapestre Dubajból, hangsúlyozta a miniszter. A Rezsistop kedvezményről már több mint 270 ezeren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is. A kedvezmény a nyilatkozat feldolgozását követő első áramszámlában fog megjelenni, közölte az MVM a Facebook oldalán. A közleményben kiemelték, ha valaki az áramfogyasztására szeretné igényelni a Rezsistop kedvezményt, és még nem nyilatkozott erről online, vagy nincs lehetősége elektronikusan megtenni azt, akkor április 30-áig papír alapon is kitöltheti a napokban postán érkező nyilatkozati űrlapot. Arra is felhívták a figyelmet, hogy csak akkor kell a nyilatkozatot kitölteni, ha mindenképpen áramfogyasztására szeretné kérni a fogyasztó a kedvezményt. A postai nyomtatott nyilatkozati űrlapot két esetben kell figyelmen kívül hagyni, ha a fogyasztó a gázfogyasztására szeretné kérni a kedvezményt, mivel azt automatikusan megkapja, illetve ha már online rögzítette a nyilatkozatát, közölte az MVM. A programról további részletek elérhetők az mvmnext.hu/rezsistop oldalon. Szeptember 1-e óta nem számolható fel kényelmi díj a digitális csatornákon értékesített stráda használati jogosultságok után. Az elmúlt 6 hónapban a döntésnek köszönhetően több mint 1 milliárd 700 millió forint maradt az autósoknál. Az e-matricák után március közepétől a mobil parkolás következik, az intézkedés még nagyobb megtakarítást hoz. Erre hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Mint írják, az értékesítési főszezonnak számító januárban a megelőző év azonos hónapjához képest 38%-os növekedés volt kimutatható az online tranzakciókban. A 12 hónap alatt megtakarított összeg így akár meg is haladhatja majd az előzetesen kalkulált 2,5 milliárd forintot. A közleményben Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt idézik, aki emlékeztetett, március 16-ától kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobil parkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat. 25 éve működik a Központ Ifjúsági Egyesület, amely indulásakor csak a debreceni fiatalokat kívánta elérni, ma már azonban 5 irodában szinte egész Észak-Kelet-Magyarországon elérhető. A cél nem változott a negyed évszázad alatt, fiataloknak, fiatalokkal, fiatalokért programokat, eseményeket szerveznek. Maguk a programok azonban változtak, ma már inkább olyan rendezvényekre mennek el a diákok, amelyek a fejlődésüket szolgálják, és sportvetélkedőket már nem szerveznek. Az elmúlt 25 évről Válega Jánost, a Központ Ifjúsági Egyesület stratégiai vezetőjét hallják.
Szerintem a 25 évben, ami nagyon-nagyon fontos és állandó, hogy a 25 év ez az egyesület a fiatalokért jött létre, és ezt a gondolatot azóta is megőrizte, azóta is fiatalokért, fiataloknak, fiatalok által szolgáltatunk, tevékenykedünk, a fiatalok nem csak célcsoport, hanem aktív szereplői az ifjúsági szervezetnek. A 25 évben szerintem a legnagyobb érték az a fiatalok. Az első sarokpont az egyesület neve. Valaha az egyesület 2001-ben városi diák önkormányzatért egyesületként egy baráti társaság összefogásából jött létre, azzal a céllal, hogy az akkori Debrecen Városi Diák Önkormányzatnak szakmai jogi hátteret adjon, ma már Központi Ifjúsági Egyesület néven fut. Ez a váltás, ahonnan indult és ahova jutott, egy nagyon jelentős váltás, hiszen egy helyi, kis, lokális egyesületből ma egy Kelet-Magyarország, szinte Észak-Kelet-Magyarország egészét felölelő nagy ifjúsági egyesület lett. Már Miskolcon, Nyíregyházán, Karcagon, Szolnokon és Debrecenben is ifjúsági irodákat, közösségi tereket működtetünk. Diákbál, koncert, sportprogram, az, ami szegélyezte az utunkat, amikor elindultunk, ezekből azért már nagyon-nagyon kevés az, ami megmaradt. Az egyesület sokkal inkább tudatosan elmozdult abba az irányba, hogy a fiatalok készségeit, kompetenciáit fejlesztik programokkal.
Római kori leletre bukkantak a Herman Otto Múzeum régészei, egy már korábban feltárt ásatás doboza rejtette a kincset. A körülbelül 1700-1800 éves mécses tartó az ókori Rómából maradt fenn. A kétágú bronz erekje feltehetőleg a Rajna vidékéről, a szarmata nép zsákmányaként érkezett hazánkba. A lelet igazi ritkaságnak számít, hiszen eddig csak Kölnben és Svájcban állítottak ki egy-egy hasonló darabot. Német Attila régészt hallják.
Ez egy viszonylag nagy darab és elég súlyos fémtárgy, zöldes patinával, két kerek véggel rendelkezik, valamint egy nagyobb tartályrésszel. Az alján egy kerek láb tartozik hozzá, és a hátsó részén ott letört egy része. Maga a tárgy 2017-ben került elő, és hát ugye a tudományos feldolgozásban mindig utol kell érnünk magunkat évekkel később, és most került ez a tárgy reflektorfényünkbe. Igazából, amikor előkerül több fémtárgyal együtt egy római korra tehető gödörből, még nem is voltunk benne teljesen biztosak, hogy ez tényleg római kori, annyira jó megmunkálású maga a tárgy, és igazából kellett egy pesti kolléga, Békési Ádámnak a segítsége az, hogy tudjuk ezt a tárgyat azonosítani. Ez a Bükkábrányi bánya mindig tartogat meglepetéseket, néha csak később veszük ugye észre. Több tárgy is előkerült, köztük valószínűleg most már ugye jobban képbe vagyunk római kori kocsi alkatrészek, vastárgyak, bútor alkatrészek, valamint szarmata korra jellemző szűrőpohár készlet is volt ebben a gödörben, amit esetleg kendermag pörkölése is használhattak amúgy. Ugye maga ez a tárgy viszont egészen unikális, nem csak itt nálunk a Szarmata Barbarikum területén, vagy ha ugye csak a római területeket nézzük, a mai Dunántúl területén, Pannonia provincia területén sincs ilyen tárgy tudtommal. Egészen a Rajna vidékig kell menni ahhoz, hogy hasonlókat találjunk.
Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon, március 9-e és 15-e között, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata a Roadpol Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés részeként Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak viseletét ellenőrzik a rendőrök, írja a közlemény.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Duruzsolják az utcák,
duruzsolják az utcák,
nem méri megvárnom rá tovább. Dudol, duruzson, korog, felhív, beköszönbe kopog. Dudol, duruzson, korog, felhív, beköszönbe kopog. Ajtók nyikorogva nyílnak, remélem, hogy most felszállsz. Nézz ide, szavakkal körülérlak, magadra ismersz és megállsz. Felhívsz és mesélsz és beszélünk pár szót. Hallgatsz és kacagsz és picit hiányolsz. Ó, sietsz, köszönsz úgy, ahogy szoktál. Vigyázz magadra, kis madár. Kis madár.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Március 7-e szombat van, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy véget ért a téli olimpia, a legjobb magyar eredményt a páros műkorcsolyában a hazánkat képviselő páros Pavlova Mária és Vitácsenko Alexej érték el, ők 4. helyen végeztek, ők is vitték a magyar lobogót a záró ünnepségen. A bronzéremtől alig 4 ponttal maradtak le. Számos kérdést felvet az esetük, hiszen a hazánkat képviselő sportolók mindkét programja hibátlan volt, míg a 2. és a 3. helyen végző grúz és német párosokéban volt hiba. Gulyás Erikával, a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség ágazati igazgatójával beszélgetünk majd, 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 7 óráig, maradjanak velünk.
Valóság lesz. Hol az eredeti is utánzat, hamis bálványok állnak, ember vagy ember állhat. De
aki eldöntse helyettem, hogy sorsszerű vagy nem. Ezt nincs, aki eldöntse helyettem, hogy sorsszerű vagy nem. Ez már nem kérdés a fejemben. És akkor felstugrottam, belém szállt valami jóra kész, pedig háromszor letagadtam. Csődött volt velem a józan ész, egy fűszálba kapaszkodtam, és nem engedtem el semmiért, szívem köré falat húztam, de lerombolni nem olyan nehéz.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by.
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hallgassuk meg Istenünk igéjét úgy, amint az írva található János evangéliuma 13. részében a 36. verstől a 38. verssel bezárólag. Simon Péter megkérdezte tőle, hova mégy? Jézus így felelt, Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá. Uram, miért nem követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt. Az életedet adod én értem. Bizony-bizony mondom néked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Amen. Kedves testvéreim, ez az ige szakasz bár rövid, de mély igazságokat hoz a felszínre. Simon Péter, aki a legközelebb állt Jézushoz, kérdésekkel és érzelmekkel telve közelít mesteréhez. Hová mégy? Ez a kérdés egyszerre hordozza, foglalja magába a kíváncsiságot és a vágyakozást. Péter nem csak tudni szeretni az úti célt, hanem ott is akar lenni Jézus mellett, bármilyen árat fizetve érte. Azt mondja, az életemet adom érted. Az ő lelki állapota nagyon hasonló a mi emberi vágyainkhoz. Szeretnénk követni Jézust, jelen lenni, és osztozni életének minden pillanatában. Jézus válasz azonban bölcs és realistán előre tekint. Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Ez a mondat arra emlékeztet bennünket, hogy Isten útjai gyakran meghaladják emberi képességeinket. Bár szívünkben ott a vágy a követésre, van, amikor türelemre és hitre van szükségünk, mert nem értjük teljesen, mi vár ránk. Isten útja nem mindig, és nem azonnal látható. És néha meg kell várnunk, hogy később, a megfelelő időben kapcsolódjunk be. Ez türelmet és kitartást igényel. Péter lelkesedése és önbizalma azonban erős. Az életemet adom érted, mondja. Ez az emberi természet egyik jellemzője. Amikor Istenhez közel kerülünk, sőt, mi több közel vagyunk, közel érezzük magunkhoz őt, hajlamosak vagyunk túlértékelni saját kitartásunkat. Péter szívből mondja, szinte hajtja elkötelezettségét. De Jézus azonnal rávilágít emberi gyengeségeire. Bizony-bizony mondom néked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ez a kijelentés egyszerre profécia és szeretetteljes figyelmeztetés. Jézus tudja, hogy Péter szenvedélyes, de ugyanakkor gyenge az emberi félelem és kísértés előtt. Ez a figyelmeztetés arra hívja fel a figyelmünket, hogy a hit nem mindig érzelmi hévben, fűtöttségben mérhető. Az igazi próba a nehézségek és a félelem pillanataiban történik. Itt mi magunk is tanulhatunk Pétertől. Az emberi elhatározások önmagukban nem elégségesek. Isten kegyelme és vezetése nélkül könnyen meginokhatunk. Ugyanakkor a történet nem kudarcot, hanem a kegyelmet hangsúlyozza. Péter megtagadása után Jézus nem hagyja el, hanem később megerősíti és visszaállítja őt apostoli szolgálatában. Ez a példa reményt ad. Még a legnagyobb lelkesedés és hűség ígérete is lehet gyenge, de Isten mindig kész helyre állítani, bocsánatot adni és újra hívni. A megtagadás nem végleges bukás, hanem tanulási és megtérésre való alkalom. Ez az ige tehát arra tanít, hogy az igazi követés nem csak pillanatnyi elhatározás, hanem hosszú távú, Istenre hagyatkozó bizalom. Péter története és példája arra is emlékeztet bennünket, hogy a lelkesedés és az emberi szeretet csodálatos, de önmagában nem elég. Isten kegyelmére mindig szükségünk van. Különösen a próbák idején érezzük ezt. Péter lelkesedése, Jézus figyelmeztetése és a későbbi helyreállítás mind azt mutatja, hogy az igazi hit a próbákon keresztül válik éretté. Ismerjük fel gyengeségeinket, és bízzunk Isten kegyelmében, amely minden megtagadásnál és gyengeségnél erősebb. Még ha megbotlunk is, Isten szeretete visszavezet minket, újraépít, és lehetőséget ad a szolgálatra. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk Jézus Krisztus által. Urunk, köszönjük, hogy a te szemedben még gyengeségeink és félelmeink ellenére is szerethetőek vagyunk. Köszönjük, hogy hitünk értékesebb a tűzben megpróbált aranynál. Ahogyan Péter lelkesedve akart követni téged, úgy adj nekünk is vágyat és bátorságot, hogy minden nap veled járjunk még akkor is, amikor az út nehéz, vagy bizonytalan, vagy tövisekkel teli. Urunk, segíts, hogy ne csak a saját erőnkben bízzunk, hanem mindig a te kegyelmedre és vezetésedre támaszkodjunk. Ha elbukunk, és gyengeségeinkben megtagadunk téged, kérünk, állíts helyre, és mutasd meg újra az utat, ahogy Pétert is visszavezetted önmagadhoz. Adj nekünk türelmet, hogy elfogadjuk, hogy most még nem is értjük teljesen a te utadat. Kérünk, adj bizalmat, hogy minden napon, minden helyzetben követni tudjunk. Ó Jézus, taníts meg szeretni téged szívből, és adj erőt, hogy a hit próbáiban se tántorodjunk el. Kérünk, töltsd el szívünket bátorsággal, alázattal, hűséggel, hogy életünk minden pillanatában téged tükrözhessünk. Atyánk, Krisztusért, az ő keresztjéért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia Olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Rezsistop kedvezményről már több mint 270 ezeren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is, A kedvezmény a nyilatkozat feldolgozását követő első áramszámlában fog megjelenni, közölte az MVM a Facebook oldalán. A közleményben kiemelték, ha valaki az áramfogyasztására szeretné igényelni a rezsistop kedvezményt, és még nem nyilatkozott erről online, vagy nincs lehetősége elektronikusan megtenni azt, akkor április 30-áig papír alapon is kitöltheti a napokban postán érkező nyilatkozati űrlapot. Arra is felhívták a figyelmet, hogy csak akkor kell a nyilatkozatot kitölteni, ha mindenképpen áramfogyasztására szeretné kérni a fogyasztó a kedvezményt. A postai nyomtatott nyilatkozati űrlapot két esetben kell figyelmen kívül hagyni, ha a fogyasztó a gázfogyasztására szeretné kérni a kedvezményt, mivel azt automatikusan megkapja, illetve ha már online rögzítette a nyilatkozatát, közölte az MVM. A programról további részletek elérhetők az mvmnext.hu/rezsistop oldalon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma Bács-Kiskun vármegyében ezúttal egy mulárdkacsa állományban azonosította a madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van, olvasható a hivatal oldalán. A tájékoztatás szerint a betegséget Kiskun félegyházán egy 5000 egyedet számláló állományban mutatták ki. A hatóság 3 kilométeres sugarúvédő körzetet és a kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölte ki a telep körül. A közleményben hangsúlyozzák, a betegség megjelenésének és továbbterjedésének megelőzése a teljes baromfi ágazat szempontjából kulcsfontosságú. Az állattartó telepeken elengedhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása, a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és az állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása. A talaj felszín közeli része a napos száraz időben egyre jobban szárad, a mélyebb rétegek pedig az Alföldön nagy területen nem töltődtek fel nedvességgel télen, ezt írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az elmúlt 30 nap csapadék összege az ország nagyobb részén elmarad a sok éves átlagtól, csak délnyugaton és az északkeleti határnál van némi többlet. A hőmérséklet 1-4 Celsius fokkal magasabban alakult az elmúlt napokban az ilyenkor szokásosnál. A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapota véget ért, a táblák kedvező képet mutatnak. A gyümölcsfák és a szőlő netkeringése megindult, a korai csonthéjasok rügyei duzzadnak, helyenként már megpattantak. Az előrejelzés szerint a következő 8-10 napban folytatódik a napos, száraz, enyhe tavaszi időjárás. Csapadék a jövő hét közepéig nem várható, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 15 fok közelében alakul majd, így tovább folytatódik a talajok száradása, írja a Hungaromet ZRT.
Az időjárásról.
Szombaton derült száraz idő lesz, a délkeleti szél csupán a Fertőtó környékén élénkülhet meg. Hajnalra a fagyzugos helyeken mélyen fagypont alá esik a hőmérséklet, máshol enyhébb lesz az idő. A csúcshőmérséklet térségünkben 14 és 16 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Odafenn egy felhőnővel lóg a lábunk, talán ott semmi sem idegen, lejövünk, két lelket megtalálunk, ránk feszül a figyelem, felnövünk, meg. Utánunk mi maradt?
vagyunk, és kik leszünk utána.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Véget ért a téli olimpia, a legjobb magyar eredményt a páros műkorcsolyában a hazánkat képviselő páros Pavlova Mária és Vitancsenko Alexej érték el. Ők negyedik helyen végeztek, ők is vitték a magyar lobogót a záró ünnepségen. A bronzéremtől alig 4 ponttal maradtak le. Számos kérdést felvet az esetük, hiszen a hazánkat képviselő sportolók mindkét programja hibátlan volt, míg a második és a harmadik helyen végző grúz és német párosokéban volt hiba. Pontozásos sportágról van szó, óhatatlanul beleszól a pontozásba a szubjektivitás is, sőt, akár a nemzeti érdek is. A magyar párosnak a legkevesebb pontot egy grúz bíró adta, náluk csak 6. lett a magyar páros. A grúz korcsolyázók végül ezüstéremmel zárták az olimpiát. Tehet-e valamit a Magyar Szövetség ebben a helyzetben? Gulyás Erikával, a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség ágazati igazgatójával Hegedűs Márk beszélget.
Mit érzett, amikor meglett a páros műkorcsolya olimpiai döntőjének végeredménye?
Egyrésztről végtelenül boldog voltam, és nagyon-nagyon elégedett azzal a teljesítménnyel, amit a versenyzők nyújtottak, hiszen két hibátlan, közelhibátlan programot mutattak be az olimpia során. Másodszorról volt egy apró azért hiányérzeti szomorúság bennem, mert nagyon közel voltak ahhoz, hogy akár a dobogót is elcsípjék, és azt éreztük, és a versenyzők is azt érezték, hogy ez akár meg is lehetett volna. Nyilván ez most már volna, meg sok összetevős, de minden esetre én azt mondtam nekik is rögtön ott utána, hogyha az olimpia előtt valaki azt mondja nekem, hogy a negyedik helyet írjuk alá, én biztos aláírom, és ők aláírták volna. Nyilván azután, hogy ott láttuk, hogy hogyan alakultak a többieknek a teljesítményei az emberben, volt egy kis ilyen hiányérzet, de azt gondolom most már így ebben is túl tudunk megvolni.
A többiek teljesítményéről mindjárt beszélünk, mert szeretném, hogyha megértenénk jobban én laikus és a hallgatók, akiket most úgy gondolok, besorolok a laikusok közé, hogy mégis hogyan zajlik egy ilyen pontozás, de előtte még a magyar színeket képviselő páros teljesítménye. Az, hogy két hibátlan programot mutattak be, az mit jelent a műkorcsolyában? Tehát az nem predesztinálja arra az eredmény, ez az eredmény arra a sportolókat, hogy előrébb végezzenek, mint olyanok, akiknek voltak hibáik?
Nyilvánvalóan a hibák nagyságától is függ az, hogy az milyen pontveszteséggel jár egy-egy pár esetében, valamint attól is függ az, hogy valaki két hibátlan programot fut le, de mondjuk most, ha egyéni műkorcsolyáról beszélek, de mindez csak dupla ugrásokkal teszi, akkor nyilvánvalóan nem fog elővégezni. Ugye a mi párosunk természetesen nem ez a kategória, a legnehezebb elemeket használják, mutatták be, de ettől függetlenül nyilvánvalóan, ahogy láttuk azt, hogy a németek egy hibátlan programmal, a rövid programmal 80 pontot, a miénk egy hibátlan programmal 74 pontot kaptak, tehát ettől függetlenül vannak olyan a pontozásnak olyan komponensei, amelyben egy tudnak valakik alacsonyabb, vagy valamelyest magasabb pontokat elérni. Úgyhogy igazából maga az, hogy hibátlan, az még nem jelenti azt, hogy rögtön valaki az első, annak a miensége is nagyon fontos, hogy az milyen minőségben került kivitelezésre.
Ön gondolom élőben követte az olimpia helyszínén a Magyarországot képviselő páros teljesítményét, tehát nem, azt csak azért mondom, hogy nem a TV közvetítésben, de bizonyára látott már TV közvetítésben is Műkorcsolyát. Ott a mi nézők ilyen kis színes kockákkal láttuk a teljesítményt, zöld, sárga, piros, és egy kicsit ezt segítene megérteni, hogy ezek mit jelölnek, igen, hogyha nem a pontos pontszámot, akkor ha ezt látjuk, ez mire gondoljunk?
Igen, ez úgy néz ki, hogy egy programnak az értéke úgy áll össze, hogy van egy technikai pontszám, amit a technikai panel hív be, ami az, hogy milyen nehézségű elemet mutatott be az adott versenyző. Ennek általában 4 szintje van, de valahol nincs 4 szint. A lényeg szerint, tehát ezeknek vannak nehézségi szintek. Ezt egy technikai panel behívja. Azt mondja, hogy ez 4-es volt. Ezután a bíró minden egyes elemre mínusz 5 és plusz 5 skálán adnak egy értéket, annak megfelelően, hogy az mennyire volt mondjuk lendülettel, szépen, mennyire volt nehezítve, mennyire volt technikailag pontosan kivitelezve. Ezt nevezzük GOE-nek. A zöld kockák egyébként azt mutatják, hogy ebbe a tartományban, hogyha zöld, akkor pluszokat kaptak rá, ha piros, akkor meg mínuszokat kaptak az adott elemre. És ugye ez, hogyha pluszot kap rá, akkor az adott bázisértéket ez növeli, hogyha mínusz, akkor amit amúgy az adott elem ért, annak az értékét végül csökkenti ez a kapott GOE érték. És akkor van a második pontszám, ami a koreográfia, az előadás, a korcsolyázó tudás, és egyéb ilyen gyakorlatilag még a művészi összhatásnak hívhatjuk, ezen pontokból áll össze. Itt egy 1-től 10-ig terjedő skálán adnak rá a bírók bizonyos értékeket, és a végén ebből is kiszámítódik egy érték. És ez a kettő összeadódik, és így képződik meg a végső pontszám, tehát az a zöld kockák azok azt jelentették, hogy a mi párosunk minden egyes elemét a bíró pozitívan értékelték, tehát ettől a 0 és plusz 5 között kaptak valamilyen értéket az adott elemükre. A sárga kocka pedig az azt jelentette, hogy azt a technikai panel úgy értékelt, hogy mindenképp vissza kell nézni.
És akkor ezek alapján, amit mond, a magyar páros tekintetében a második kategóriájú pontoknál kaptak kevesebbet, mint az előttük végzőek? Ez a művészi összérték tekintetében?
Abban kaptak, valamint ezekben a GOE-ban is még mondjuk a japánok plusz 4-eket kaptak, amiénk plusz 2, plusz 3-at jellemzően, tehát ott is egy kicsit kevesebb plusz kaptak, mint mondjuk a japán páros.
Azt szeretném még, ha megpróbálná elmagyarázni, hogy mennyire szubjektív ez a pontozás a zsűri tekintetében is, de hagyd mondjuk egy-két értéket, amit így ki tudtam hámozni a sajtóból, hogy 4 pontozó a második helyre rakta a magyar párost, 2 harmadiknak, vagyis ha ezt összeadjuk, akkor 6 érmet szavaztak volna nekik, és volt az...
3.
Akik meg lejjebb hozták, így van, egy 4., 5. és 6. helyre. És akkor nyilván ezek összértéke adja ki a pontot. De hogy lehet ekkora különbség, hogy valaki második helyre lát egy párost, valaki meg 6. helyre?
Így van. Hát ugye a szubjektivitás természetesen, amíg emberi döntésekről beszélünk, benne lesz a sportágban, és itt ugye egyértelműen emberi döntésekről beszélgetünk. Valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy pont azok az országok pontozó bírói rakták őket hátrébb, akik számára a magyar páros veszélyt jelentett. Úgyhogy ez sajnos benne van ebben a sportágban. A Nemzetközi Szövetség próbál mindenféle komoly szankciókat szabni azon bíróknak, akik úgynevezett ilyen national bias, tehát egyfajta az egyik ország felé valamilyen szintű elhajlást vagy tanúsítanak. Ilyenkor a bírók kaphatnak eltiltást vagy figyelmeztetést, tehát ezt egyébként figyelik, úgyhogy így próbálják kezelni azt, hogy minél kevesebb szubjektivitás, vagy valamelyest ezeket a szubjektív faktorokat tudják csökkenteni a sportágunkban.
És akkor Ugye, aki a hatodik helyre tette a magyar párost, egy grúz nemzetiségű volt, és a grúz színeket képviselő páros pedig második lett, csak a teljes kép kedvéért ezt mindjárt teszem. És akkor itt a konkrét esetben ön tud arról, hogy elindult-e valamilyen belső gondolkodás erről a zsűrit értékelő szakemberek részéről, hogy mondjuk ezt a grúz versenybírót fogják-e vizsgálni, vagy ez még túl korai?
A mi sportágunkban óvásra nincs lehetőség, hanem van egy ilyen bizottság, aki minden ilyen nagy eseményt automatikusan megnézi, hogy az adott szakemberek, esetben a bírók hogyan végezik a munkájukat. Tehát biztos vagyok benne, hogyan történtek a értékelések, fontozásuk, és aztán ez már onnantól kezdve ezen szakembereknek a feladata, és ennek a bizottság feladata, hogy hogyan kezeli ezt az esetet. Úgyhogy ez kicsit későbbiekben fog kiderülni, hogy ez emiatt esetleg bármilyen eltiltást vagy figyelmeztetést például fog elkapni az a bíró.
De ez a végeredményen nem fog módosítani?
Nem, sajnos nem.
Volt-e az olimpián magyar bíró egyébként, és hogy dől el, hogy ki kerül oda végül a versenyasztalhoz?
Igen, volt magyar bíró, Sós Attila személyében, ő a rövid programban pontozott is, de aztán sajnos a kűre nem sorsolták be, és akkor így válaszoltam, és úgy néz ki, hogy ugye egy szélesebb bírói kör van, minden országnak lehetősége van, akiknek van versenyzője küldeni, nominálni bírót, és majd ezen bírói körből sorsolnak be a rövid programba, majd a kűre bírókat, akik az egyikből kimaradtak, azok a másikban pontozni szoktak, és igazából itt történt, hogy a magyar bíró a rövid programban nem volt, és sajnos a kívülből kimaradt.
Már szóba hoztam, hogy ön a helyszínen látta mindazt, ami történt, én meg a tévéből, ezért mondom, amit mondok, az M4 kommentátora azt mondta az utolsó pillanatokban, mielőtt a német párosnak az pontjai megjelentek a képernyőn, hogy ő azért nem gondolja, hogy ne kapnának jobb pontot, mint a magyar páros, mert valahogy így fogalmazott, hogy a németek jobbak sportdiplomáciában, mint mi. Ez tényleg ennyire számít a műkorcsajában?
Most fogalmazott diplomatikusan számít, de azt gondolom, hogy a német párosnak igazából az előnye az a rövid programból származott. Ugye ott olyan sok pontszám különbséget tettek szert hozzánk képest, amihez sajnos még többet kellett volna rontani, hiszen ugye ott volt egy 6 pont előnyük, és ugye a kürben így is hiába előszép meg a mieink őket, ez arra nem volt elég, hogy összetetben eléjük kerüljenek. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy az nagyon számít, hogy egy ország mennyire van jelen, és mennyire stabilan tud ilyen szintű sportsajátókat sávon utatni. Ezért is nagyon fontos ennek a párosnak a jelenléte, hogy tudjuk azt mutatni, hogy Magyarországon is él ez a sportág, és hogy szeretnénk, hogy fejlődjön, és a következő generációnak utazni ezen versenyzők által.
Okay. Ígérem, hogy mindjárt erről beszélünk. Egy utolsó kérdés még az olimpiához, hogy összességében ön szerint ez a negyedik hely, úgy, ahogy most ezt végigbeszéltük a pontozási nehézségekkel együtt, ez inkább jót tesz most a műkorcsolyának magyar szempontból, lelkesíti majd a most felnövőket, hogy szeretnének korcsolyázni, vagy inkább elveszi a kedvüket, hogy itt akár ilyen picin is múlhat, hogy ki hogy pontoz. Szóval ez inkább hoz vagy visz ön szerint ez az olimpiai szereplés összességében?
Én azt gondolom, és nagyon bízom benne, hogy ez csak hoz. Hiszen azért magyar szintű versenyzőket egyáltalán olimpián, ilyen magas szinten, pontszerző helyen régen láthatott magyar fiatal, valamint két tényleg nagyon alázatos és igazi sportemberről van szó, akik mindig szívvel, lélekkel és hatalmas munkamorállal dolgoztak, tehát szerintem mindezeknek a közvetítése is nagyon fontos feladatunk, hogy ezt is bemutassuk, és ezt is lássák a fiatalok, hogy így és ezzel a mentalitással igenis oda lehet érni, akár a legjobbak közé is.
És akkor hogyan tovább? És hagyj idézek öntől egy mondatot, a Telexnek adott interjújában azt mondta pár nappal ezelőtt, hogy stratégiai szempontból jó, hogy nálunk vannak, mármint a két versenyzőnk, Mária és Alexei, egy hosszabb projekt részei. Mit ért ez alatt a hosszabb projekt alatt?
Ugye itt arról van szó, hogy szeretnénk az utánpótlást felépíteni, szeretnénk a páros műkorcsolyázást jobban megkonosítani itt van, és már most látjuk azt, hogy amióta ugye a magyar márkékkal elindult, és utána Máriával és Alexeivel folytatódva, látjuk azt, hogy egyre több korcsolyázó kezd el itt van és gondolkozni páros műkorcsolyázásban, ami azt gondolom, hogy mint kisország nagyon jó stratégiai irány tud lenni, hiszen kisebb a versenyzői létszám, tehát hogyha itt tudunk eredményesen kinevelni versenyzőket, akkor tudjuk folytatni ezt az utat, amit ők így úgymond kitörtek. És ugye arról nem is beszélve, hogy az ő eredményes szereplésüknek köszönhetően a különböző nagyobb eseményekre második pótákat szereztek, tehát ez is nagyon fontos, hogy ezek azok, amiről beszéltünk, hogy így utazni a magyar fiatalok és a műtocsajázóink számára.
Mert hogy nem csak ők tudnak majd elindulni a következő versenyeken, hanem egy másik páros is, ez ezt jelenti?
Így van.
És hogyan számol a további szereplésükkel Máriának és Alexeinek, tehát ők mondjuk a következő olimpián szeretnék, ha újra kijutnának és Magyarországot képviselnék, beszéltek-e a jövőről?
Még egyelőre egy világbajnokság előttük van, március végén, úgyhogy most a fő fókusz az, hogy itt a világbajnokságon is eredményesen és megfelelően tudjanak szerepelni. Most egy rövid pihenőjük van, aztán edzenek, elkezdenek újra edzeni. A világbajnokság előtt egy hetet itt fognak Budapesten az összes Dimitri Szabin, az edzőjüknek és az edzői csapatnak az összes 6 párosa itt fog Budapesten felkészülni. Ezt azért szintén azért tartjuk fontosnak, hogy a magyar versenyzők kijöhetnek testközelből, nézhetik azt, hogy hogyan is néz ki egy ilyen profi sportolói felkészülés, hogyan történik az edzés munka, egy héten át itt lesznek. Majd pedig ugye Prágában a világbajnokságon folytatják a szezont, és azt követően pedig fogunk leülni és beszélgetni arról, hogy ők hogy látják. Én nagyon bízom benne, hogy folytatni fogják, hiszen fiatalok, és látszik az, hogy igazából ebben az évben kezdtek el nagyon-nagyon szépen összeérni, mint pár. Hogyha megnézzük az ő szezon évüket, akkor az egészen egyedi versenyről versenyre tudták megjavítani saját legjobb pontszámaikat, ami azért egészen elképesztő, hogy egy ilyen folyamatos növekedést mutattak. Úgyhogy mi mindenképp arra fogjuk sarkalni őket, és abban próbáljuk támogatni, hogy folytassák még egy 4 éves ciklust, ma kezdjenek bele is, és próbálják meg.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gulyás Erikával, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ágazati igazgatójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen? Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik, ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Thank you.